Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László.
És Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa üzenete az ifjúsági világnapra. Változtassátok meg a világot.
Restaurálják a Szent Péter bazilika a kupoláját. Újjászületik Michelangelo mesterműve.
A horvát és a bosznia-hercegovinai püspökök a diktatúrák katolikus áldozatainak mártirológiáján dolgoznak.
Útra kelni. Martos Barázs atya emlékezése Nagybőt második vasárnapjára.
Ferenc pápa üzenete az ifjúsági világnapra. Változtassátok meg a világot. A pápa üzenettel fordul a fiatalokhoz a 35. ifjúsági világnap alkalmából, amelyet április 5-én virágvasárnap tartanak világszerte egyházmegyei szinten. A világnap idei témája: ifjú, mondom neked, kelj föl. A pápa február 11-én a Lourdes Szűz Mária emléknapján írta alá a dokumentumot. Ez az első üzenet a három közül, amelyekkel évente a fiatalokhoz fordul majd a 2022-ben Lisszabonban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóig. A pápa most arra buzdítja a fiatalokat, hogy ne idegenedjenek el az élettől, hanem változtassák azt széppé a világ és az egyház számára.
A következő ifjúsági világtalálkozóhoz vezető három állomást összekötő út kulcsszava a felkelni kifejezés, amely többször megjelenik a Krisztus Vivit kezdeti apostoli buzdításban is. A fiatalokról rendezett szinódus után kiadott pápai dokumentumon túl a kifejezés feltűnik azokban a témákban is, amelyet a pápa kijelölt a következő évek ifjúsági világnapjaira, 2021-re, kelj föl, légy tanulja annak, amit láttál, 2022-re pedig Mária útra kelt és sietett.
Ferenc pápa üzenetében emlékezteti a fiatalokat, hogy a felkelni ige az életre kelés, a feltámadás jelentését is hordozza magában. Javasolja nekik, hogy olvassák el a Naimi ifjú feltámasztásának evangéliumi részletét, mint személyes meghívást arra, hogy tegyenek egy konkrét lépést Krisztus követése felé. Az evangélium nem említi a feltámasztott ifjú nevét, amely arra hívja az olvasót, hogy azonosuljon vele. Jézus mindannyiunkhoz szól. Kelj föl! Tudjuk jól, hogy mi keresztények is elesünk, és mindig fel kell újra állnunk. Csak az nem esik el, aki nem jár az úton, de nem is halad előre. Ezért kell befogadni Krisztus beavatkozását, és tenni egy hitbeli lépést. Az első lépés: elfogadjuk, hogy fel kell állnunk, írja a pápa üzenetében a fiataloknak.
Ezt követően Ferenc pápa leírja azokat a halált hozó körülményeket, amelyek érinthetnek bennünket. Elbukás, depresszió, reményvesztés, apátia, materialista és bálványimáló élet, amely értelmetlenné válik. Az evangélium ifjú valóban meghalt, de visszatért az életbe, mert rátekintett valaki, aki azt akarja, hogy éljen. Ez ma is minden nap megtörténhet azokkal, akik nem találnak okot arra, hogy tovább éljenek. Csak Jézus hozhatja vissza az életet oda, ahol az már kialudt. Amikor visszaadja nekünk az életet, akkor visszaad minket másoknak.
A pápa végül kulturális fordulatot javasol a fiataloknak üzenetében. Ma gyakran kapcsolatban vagyunk, de nincs köztünk kommunikáció. Az elektronikai eszközök használata, ha nem kiegyensúlyozott, hozzáragaszthat bennünket a képernyőhöz. Egy olyan kultúrában, amely el akarja szigetelni a fiatalokat, és egy virtuális világba csalja őket, Jézus szava, hogy kelj föl, meghívást jelent egy olyan valóság felé, amely túl van a virtuális világon. Arra hív, hogy álmodjunk, kockáztassunk, és kötelezzük el magunkat a világ megváltoztatására. Így Jézusnak köszönhetően tanúságtevővé válhat az, aki halott volt. Megérezheti Isten gyengétségét minden élő lény iránt, különösen is éhező, szomjazó, beteg, ruhátlan, bebörtönzött testvére iránt, és közel léphet hozzá, ahogy Jézus is tette. Megérintheti, mint Jézus, és továbbadhatja az életet azoknak, akik belül meghaltak, akik szenvednek, vagy elvesztették hitüket és reményüket, zárja üzenetét Ferenc pápa az idei ifjúsági világnapra.
Szentszéki közlemény a pápa egészségéről. Matteo Bruni szentszéki szóvivő csütörtökön újságíró kérdésekre válaszolva elmondta, hogy Ferenc pápa meghűlése pozitív módon alakul. A pápa továbbra is minden nap szentmisét mutat be a Szent Márta házban, és követi a lelki gyakorlatokat, ahogy ezt már az elmúlt napokban közzétettük. Restaurálják a Szent Péter Bazilika kupoláját. Újjá születik Michelangelo mesterműve. Pár hete a római Conciliazione sugárút járókelői észlelhették, hogy a bazilika kupolája alatti tamburindobot állványzattal vették körül. Restaurálják a kupolát, jelezte a megkezdett munka. A bazilika folyamatos karbantartásáért felelős Szent Péter művek a Fabrica di San Pietro közzé is tette a hírt, és Luca Virgilio főmérnök nyilatkozott a munkáról az Osservatore Romano Vaticani napilapnak, és kijelentette, 4 év alatt állítják helyre a kupolát eredeti szépségében.
A kupola és a tetőzet állagának folyamatos romlása miatt a javítási munkát a kupoladob restaurálásával kezdjük, tájékoztat a főmérnök, aki egyébként a bazilika külső falának a restaurálását is vezette az elmúlt évtized során. A kupola rendbetétele múlt év szeptember 2-án kezdődött el. A kupolát, ahogy kívülről látjuk, 16 páros gyámpillér támasztja alá, aminek javítását 2 részre osztották, jól lehet az egész kupola dobot beállványozták. Az első rész éppen a Szent Péter tér felüli oldal, hogy amint elkészül a felújítás, azonnal el lehessen bontani az állványzatot, ezzel is segítve annak a lehetőségét, hogy a zarándokok minél hamarabb újból gyönyörködhessenek az épület szépségében.
Luca Virgilio főmérnök elmagyarázza, hogy a kupoladob mindkét karéjának a felújításához 2-2 évre van szükség, ha minden a tervek szerint halad. Ennek végeztével fognak hozzá a bazilika tetőzetén, ami hiányzó részek restaurálásához. Ennek jegyében újítják fel a Gergely és a Kelemen pápa féle kisebb kupolákat. A homlokzatot bő 20 évvel ezelőtt tették rendbe, a 2000-es nagy jubileumra készülve, 2007-ben kezdődött 16. Benedek pápa alatt a bazilika külsejének renoválása. A felújítás összesen 35.000 négyzetméter felület rendbetételével számolt, ennek a hatalmas munkának az záró szakaszához érkeztünk, fogalmaz a főmérnök.
A kupoladob falazata 440 négyzetméter felületen nyugszik, a dob magassága 36,63 méter, kerülete a gyámpillérek tövénél mérve 168 méter, belül az ablakoknál pedig 153 méter, ami majdnem 2 futballpálya hosszúságot jelent összehasonlításképpen. A kupoladob külső felülete pedig 8900 négyzetméter felületű travertin kőfal. Óriási méretekről van szó, éppen ezért a javítás is óriási méretű.
A renoválás 2 alapvető szempontot vesz figyelembe. Egyfelől a szépség, a harmónia, az esztétikai igény kötelez, másfelől pedig az épület funkciója, eredeti rendeltetése, amit a templom építőköveinek hatékony biztosításával lehet elérni. A kupoladobot körülvevő árványzat alapja a bazilika szintjétől számítva már eleve 43 méter magasságban áll, és ami majd 80 méter magassági menüben teszi lehetővé a felújítási munkálatokat.
A főmérnök beszámol arról is, hogy a renoválás megkezdése előtt lézertechnikával vizsgálták át a kupola együttest, hogy a lehető legjobban megértsék a Michelangelo által tervezett és a mester 89 éves korában, 1564-ben bekövetkezett halála után Giacomo della Porta által befejezett alkotást. A kémiai, fizikai és gépészeti, statikai elemzések után készítették el a kivitelezési tervet. A felújítás magában foglalja a villámhárító rendszer és a végső külső tisztítás munkafolyamatait is. Az utolsó tisztítási fázis nem egyszerűen egy mesterséges kifehérítés, hanem olyan tapintatos restaurálás, mely számol a kupola tekintélyes 400 éves korával, amit egy bizonyos patina fejez ki. A Szent Péter Bazilika és a kupolája bizony patinás épület, kívülről, belülről.
A horvát és a boszniai hercegovinai püspökök a diktatúrán katolikus áldozatainak mártirológiáján dolgoznak. Az elmúlt napokban tartották Banja-Lukában a bosznia-hercegovinai és a horvát püspöki konferenciák éves közös ülését. A tanácskozást Vinko Pólyis bíboros, szarajevói érsek, a bosznia-hercegovinai püspöki konferencia elnöke, illetve Zelimár Pólyis, zarai érseke, a horvát püspöki kar elnöke vezette.
A horvát püspöki konferencia internetes oldalán közzétett információk szerint az ülésen jelen volt Luigi Pezzuto érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusa is. A szentszéki diplomata elismeréssel szólt a két püspöki kar közötti együttműködésről és a konkrét kezdeményezésekről, amelyek a szeretett közösségből fakadnak. Ez biztosítja a testvéregyházak életét és növekedését.
A tanácskozáson a főpásztorok megvitatta a külföldre vándorolt hívek lelkipásztori szükségleteinek kérdését és a két püspöki kar liturgikus bizottságainak tevékenységét, amelyek a két egyházi hagyomány liturgikus énekeinek kiadásán dolgozik, amelyek egy kötetben jelennek majd meg.
A két ország Caritas szervezeteinek elnökei is részt vettek az ülésen. Tájékoztatták a püspököket arról az adománygyűjtésről, amelyet a Bosznia-Hercegovina egyházával és népével való szolidaritás hetében rendeztek, és az ebből befolyt összeg szétosztásáról, amelyeket különböző projektekre szánnak. Elismerően szóltak a két karitás szervezet közötti kitűnő együttműködésről.
A két püspöki kar közös munkájának egy másik területét jelenti, annak a mártirológiumnak az összeállítása, amely a totalitárius diktatúrák idején megölt katolikus áldozatok nevét tartalmazza. Közösen gyűjtenek információkat ezekről a személyekről.
Útra kelni. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Ábrahám története a pátriárkákról, vagyis Izrael ősatyáiról szóló elbeszéléseket vezeti be a Teremtés könyvében. Isten, aki megteremtette a világot és az emberre bízta, Ábrahámban kiválaszt egy népet, hogy először ennek tárja fel gondoskodó szeretetét, szeretetének belső törvényeit, és ennek a népnek tapasztalatán keresztül igazítsa az egész emberiség útját, életét. Egyszer majd rajta keresztül áldja meg a világot a Messiás születésével is. A Teremtés könyve olyan történeteket gyűjt össze a világ keletkezéséről, a választott nép eredetéről, amelyek sorra feltárják a jelenben is érvényes élethelyzetek eredetét és jelentését. Ábrahám, vagy később Mózes, történeti alakok, de mégis inkább azt mondanánk, jelentőségük ebben az elbeszélésben nagyobb, mint valaha élő, de mára szükségszerűen letűnt történeti személyeké. Az írásban rögzített és kifejezett tapasztalatuk az olvasói is lehet, mégpedig egyrészt a leszármazás, másrészt a hit alapján. Történetük titokzatosan átér a múltból a jelenbe, egyrészt a bölcsesség értelmében. Tapasztalatuk a ma élő hívők tapasztalata is. másrészt a beteljesedés rendje szerint. Isten a mai napig garantálja, hogy beváltja nekik tett ígéretét. Ábrám Terah fia megjelenik a Teremtés könyvének nemzetség tábláiban, amelyekkel ez a könyv az idő múló folyamában nemzedékek, törzsek és népek egymás közti kapcsolatát érzékelteti. De akkor válik a történet igazi szereplőjévé, amikor Isten megszólítja, útra hívja. Vonulj ki földedről, menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Ezt a részletet olvassuk Nagybőjt második vasárnapján. Isten meghívja, útnak indítja Ábrahámot, illetve ígéretet ad neki. A föld és az utódok ígéretét, és azt, hogy mindebben bőségesen megáldja. Arról, hogy Ábrahám hogyan hallotta meg Isten ígéretét, nem szól a könyv. Inkább utólag megértett, útközben belátott igazságról van szó, amelyet talán csak Ábrahám leszármazottai mondanak ki, miután látták atyjuk vándorlását, miután már megismerték egész történetét. Felismerték benne azt az Istent, akinek szavára atyjuk felkerekedett, útnak indult, egy általa még nem ismert új világba. Ábrahám még nem tudja, hová visz útja, de hinnie kell Istennek. Még nem ismeri Istent sem, csak útközben életének kalandjai és kihívásai közepette tapasztalja meg, hogyan hagyatkozhat rá. Ebben a bizonytalanságban, mintha őt magát is egyfajta jó indulat venné körül. Hibáit, gyengeségeit nem rója fel neki Isten. Szabad hibáznia annak, aki még nem tudja, hová tart pontosan. Nem kap előzetes felmentést, de Isten nem is végletesen szigorú vele szemben. Isten ígérete, hogy földet és utódot kap, áldás lesz rajta és leszármazottain, bűnei ellenére is megvalósul. Isten elkötelezi magát mellette. Ezt olvassuk. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Ábrahám nem magányos hős, de személyisége a róla szóló elbeszélésekben egyre inkább valóságos körvonalakkal jelenik meg. A kivonulása, útrakelése személyes döntés, de egy nemzetségfő döntése, akinek családja, szolgái, jószága, emberei vannak. Ahogy az idő halad, egyik elbeszélésről a másikra egyre közelebbről érintik az események, míg a legvégső kihívás, hogy fiát Izsákot áldozza fel, egy másik helyen, egy hegyen, amelyet az Úr majd megmutat, végképp egyedül, végképp személyesen érinti, abban az ígéretben, amit eredetileg kapott. Az úton, amelyen járnia kell, egyre inkább kibontakozik, kicsoda ő és kicsoda Isten. Hitében ő is a búzaszem útját járja, úgy találja meg magát, hogy elveszíti. Vajon mi is Ábrahám örökösei vagyunk? Szent Pál erre a kérdésre már igennel felelt. Aki hisz, Ábrahám módjára útra kell. Nagybőjt az egész egyházi közösséget arra biztatja, hogy induljon, hogy fogadjon el új utakat, új körülményeket. Adjon teret Isten kezdeményezésének, és bízzon benne, hogy amit Isten megkezd, azt végbe is viszi.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára, Útra kelni címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők.
Vértes Ajai Lászlót
és Somogyi Viktóriát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.